Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai alkalommal folytatánk a kérdéseink sorát, amely az elmúlt alkalommal így hangzott két kérdést próbáltunk körüljárni. Milyen az Isten és ki az Isten? Mai napon pedig a folytatásban azt kérdezzük, hogy változik-e az Isten, és hogy furcsa ez a kérdés, hogy hol van az Isten? A világ teremtője, ami mennyei atyánk, a mindenható Isten, aki egészen más, mint a világ, és mégis föltárja magát nekünk, itt a világban lakókra, és zarándokként járókra, és nekünk adja Isteni lelkét. Erősíti bennünk a vágyat, hogy keressük őt, válaszoljunk az ő hívására, és hogy megcélozzuk életünk értelmét, a boldog beteljesedést, a hazatalálás örömét, reménységben az üdvösséget. Mint isteni ajándékot ordozzuk a szívünkben, és vágyjuk, hogy egykor a maga teljességében elnyerjük. Kezdjük is az imádsággal, a fohásszal, rövid fohásszal, amely a hit, a remény és a szeretet növekedéséért szól. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Istenem, hiszek Te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindenek fölött szeretlek Téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kedves hallgatók, kedves testvérek, az első kérdésünk tehát mai napon így hangzik, hogy változik-e az Isten? És amikor kimondjuk azt a szót, hogy örökkévaló, hogy ő nem változhat, mert örökkévaló, akkor talán eszünkbe jut, hogy testvéreink, bátyáink, ahogy Szent János Pál pápa mondta, a zsidók így nevezik többek között, néhány Isten név használata mellett, hogy az örökkévaló. Éppen ezért szeretnék idézni egy forrásból, amely tőlük van, ahogyan Istenről gondolkodnak és beszélnek. A rövid gondolatmenetnek a címe az, amitből én most merítek, hogyan határozzuk meg Istent, hogyan definiáljuk őt. Azt mondja, Isten már maga a szó, Isten pusztán a lehető legszélesebb vélemény és érzelmi spektrumot váltja ki. Vannak rajongva hívők, mások hitetlenek, megint mások az agnoszticizmussal érvelnek, kinek ne volna határozott véleménye az örökkévalóról. Ha az emberek egész életükben más se tennének, csak az Istenről vitáznának, akkor se jutnának egyességre, mivel minden bizonnyal valamennyiük számára mást jelent az örökkévaló. Lehet, hogy azok is, akik elvetik az örökkévalót, valójában Isten egy hamis meghatározását utasítják el, és ha a helyes meghatározást ismernék meg, akkor megváltozna hozzáállásuk. És egy példát is hoz. Történt egyszer, hogy egy rabbi megpróbált rávenni egy ateistát, hogy teljesítsen egy bibliai parancsot. Az ateista, miután kifejtette, hogy nézete szerint miért fölöslegesek az eféle cselekedetek, kijelentette. Tudod, rabbi, én nem hiszek az Istenben. A rabbi így válaszolt. Abban az Istenben, akiben te nem hiszel, én sem hiszek. Bizonyára ismerős volt ez a példa, ez a szellemes példázat, példatörténet. Talán induljunk ki ebből. Istenről szeretnénk gondolkodni, beszélni, és az Isten képet szeretnénk megvilágítani, megvizsgálni, és azt kérni, azért imádkozni, hogy Krisztus lelke tárja felelőttünk annak mélységét, Krisztus Istenét, a mennyei atyát, akiről ő szól, akit ő mutat meg nekünk, őt ismerjük meg egyre jobban. Alapkérdésünk tehát ez, hogy változik-e az Isten, és mi azt válaszoljuk, hogy Isten nem változik, mert ő örökké való. A világon minden változik. A legnagyobb változás az volt minden számára, hogy a Teremtő a semmiből létrehozta. Azután fejlődik is minden, hogy a célját elérje. Isten azonban semmiképpen nem változik, mert ő mindig volt és mindig lesz, élete pedig tökéletes és teljes. Nincs semmire szüksége, és végtelenül boldog. Érdekes, amikor kimondjuk ezt az igét, hogy létrehozni. A semmiből létrehozni valamit. A teremtő aktusra gondolunk, és a teremtőről beszélünk. Minden fejlődik, a célja felé tart, és látjuk a változatlant, aki örök és teljes, és végtelen az ő boldogsága. Egyházunk tanítását így fogalmazhatjuk, egyik tételét így hangsúlyozzuk a kérdésünkkel kapcsolatosan. A Szent Katolikus Apostol és Római Egyház hiszi és vallja, hogy Isten mindenható, örök, végtelen, felfoghatatlan, értelme, akarata és minden tökéletessége végtelen, aki maga az egyszerűség és változhatatlan szellemi magánvalóság. Idézzük a Szentírást is, Jób könyvének 35. fejezetét nyitjuk ki, és ezt olvassuk. Tán helyesnek tartottad, amikor azt mondtad, inkább nekem van igazam, nem az Istennek. Hisz kijelentetted, nos hát mi van abban, mit ártott neked, amikor vétkeztem? Erre most megfelelek neked, és veled együtt a barátaidnak is. Tekints föl az égre, nyisd ki a szemedet. Nézd föl az égboltra, magasan fölötted. Ha bűnkövetsz el, hogyan árthatsz neki, és ha sok a bűnöd, mivel károsítod? Ha meg igaz vagy, mit adsz ezzel neki, mi az, amit kezedből kaphatna? Lám, szélroham jön, és elkergeti őket, éjszak felől fényesség ragyog fel. Félelmetes ragyogás van az Isten körül, sohasem érjük el mi a mindenhatót. Hatalma és igaza mérhetetlenül nagy, az igazság teljességét nem ferdíti el. Ezért kell őt félniük az embereknek. Tiszteljék mind, akiben van értelem. Ez tehát az idézet a Jób könyvéből, egyfajta magyarázat. A tekintetünk, a gondolkodásunk irányba tartása. Mit adhatok én Istennek? Mit nyújthatok én neki? Mi az, amivel károsíthatom? Ki vagyok én és ki ő? Folytassuk az idézetek sorát, Pál apostol zsidókhoz írt leveléből, 4. fejezetből ezt olvasom. Törekedjünk tehát rá, hogy bejussunk nyugalmának ebbe az országába, nehogy valaki épp úgy elessék, mint előbb a hitetlenség példáján láttuk. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden két élő kardnál élesebb, behatol a lélek és a szellem, az íz és a velőgyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve, minden föl van fedve, és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk. Szentírás idézetek után pedig halljuk az első kérdést. Miért örökkévaló az Isten? Ugye az alapkérdésünk Isten változandóságára kérdezett rá, változhat-e egyáltalán, és ahogy azt mondjuk, hogy nem változhat, és nem is változik, mert ő örökkévaló, akkor azt mondjuk, hogy miért örökkévaló az Isten? Azért örökkévaló, mert maga a tökéletesség. Ami tökéletes, az nem változik. Nincs rá szüksége, mert semmi sem hiányzik belőle, de fölösleges sincs benne. Ezért nem is keletkezhet, meg nem szűnhet, vagyis örökkévaló. Isten az egyetlen ilyen teljes valóság, aki mindennek a forrása és célja. Folytassuk a következő kérdéssel. Miután rákérdeztünk arra, hogy miért örökké való az Isten, azért, mert maga a tökéletességű. Következő kérdésünk, hogy Istenen kívül mi örökké való? És egyedül Isten az, akiről állítjuk, hogy örökké való. Egyedül ő. Ha vége nincs is mindennek, akkor még azt állítjuk, hogy kezdete azonban van. Azt olvassuk a Szentírásban, a 102. Zsoltárban. Te, Uram, kezdetben megteremtetted a földet, a te kezed művei az egek. Azok elmúlnak, de te megmaradsz, és mint a ruha, mind elavulnak, elváltoztatod őket, mint az öltözetet, és elváltoznak. Te azonban ugyanaz maradsz, és éveid el nem fogynak. Istenen kívül semmi sem örökkévaló. Minden múlandó. Létét kapta, mondhatjuk így ajándékba, kezdete van, és ekkor vége lesz. Az örökkévaló rendelése ez. Kérdezzük meg ezek után, hogy mi marad meg örökre? Azt mondjuk, hogy mindaz, ami Isten tökéletességében részesedik, a szellemi lélek és ami hozzátartozik. Az angyalok és az emberek lelke szellemi valóságok, amelyek Isten tökéletességében részesedtek, mint egy visszatükrözik azt. Ezért romolhatatlanok, ezért halhatatlanok. Nem voltak mindig, hisz a lelket is a semmiből teremtette Isten. Az emberi lélekhez lényegileg hozzátartozik a test is. A halál sem szakítja el végérvényesen a kettőt egymástól. A testnek csak a jelenlegi, bűntől megromlott formája pusztul el. Újra megvalósul és tökéletesebb lesz az egység a lélek és a test között a föltámadás után. Lelkünk közt tartozik az anyagi világ is, mint tevékenységének színhelye. Szellemünk formája alakítja a világot saját képére, kinyilvánítva benne önmaga többletét, dicsőségét. Ezzel mint egy megörökíti ezt. Az ítélet után Krisztus és szentjei az egész világot újjáteremtik, és az örökké valóságban részesítve azt. Pál apostol írja a Rómaiakhoz írt levélben a 8. fejezetben, a sóvárgással eltelt természet Isten fiainak kinyilvánulását várja, hiszen a természet is hiába valóságnak van alávetve, nem önként, hanem amiatt, aki alávetette. De megmarad az a remény, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Mi marad meg tehát örökre? Az, ami Isten dicsőségében, tökéletességében részesedik. A szellemi lélek és mindaz, ami hozzá tartozik. Következő kérdésünk így hangzik. Hogyan lehet a végtelenül tökéletes, változhatatlan Isten műve a véges és változó világ? Ezt válaszoljuk a kérdésre. Isten művének tökéletessége abban áll, hogy céljának tökéletesen megfelel. Milyen sokszor halljuk az emberek panaszos bírálatát a világról. Különbet is teremthetett volna az Isten. A bölcselkedők pedig azon töprengenek, hogy a változhatatlan Isten hogyan teremthet egyáltalán. Az ugyanis változást jelent. Amit előzőleg nem tett az Isten, azt utóbb tette. Olyasmiről van itt szó, a Szentírásban olvassuk, hogy Isten haragszik, és megbánta, amit tett. Mi meg megkérdezzük, hogy hogyan lehetséges mindez. És így válaszolunk először is, ha valaki bírálja Isten művét, a világot, annak rendjét, az csak azt jelenti, hogy ez nem felel meg az ő elképzeléseinek, céljainak. Ezért bírálja. Ettől függetlenül még tökéletesen megfelelhet valódi céljának, amelyet Isten határozott meg, amitől tökéletessége ténylegesen függ. Másodszorra pedig azt mondjuk, hogy Isten tökéletessége folytán benne minden azonos isteni lényegével. És így van az a tevékenységevel is. Amit tesz, örökké teszi, és öröktől fogva készen áll. Az örök isteni tett azonban Istenen kívül a teremtményekben, térben és időben nyilvánul ki. Az úgynevezett Isten kívüli teremtményi lét értelme ugyanis éppen az Isten dicsősége, vagyis tökéletességének és örökké valóságának kinyilvánítása önmaga végessége által. Ezzel vallja meg mintegy, hogy nem ő, hanem más az, ami tökéletes. Ez pedig az Isten. Alapkérdésünk utolsó alkérdése tulajdonképpen így hangzik, miben áll az idők teljessége és az idők vége. Az idők teljessége és a vége Krisztus megjelenése és kinyilvánulása a világban. Amikor minden beteljesedik, amikor az idő végéhez érkezik, Krisztus megjelenik és kinyilvánul ebben a világban. Gondoljuk arra, amikor Isten fia megtestesült, abban a pillanatban céljához érkezett a világ változásainak a folyamata. Így is mondjuk, hogy beteljesedett az idő, megjelent benne a változhatatlan, megjelent benne az örökkévaló. A változó világban, változó időben az örökkévaló megjelent. Ez azonban nem jelentette még az idők végét, mivel maga az Isten fia is a teremtett világ, vagyis a tér és idő törvényei szerint jelent meg Jézus Krisztus emberségében. Istensége e világ törvényei szerint nyilvánul ki, fölülmúlva azok korlátait. Kinyilvánulásának teljessége az idők végét jelenti majd. Az idők teljessége és vége közötti szakasz tehát Krisztus diadala és megdicsőülése a világban. Benne pedig az Isten dicsőül meg, a végső dicsőséggel, ahogyan ezt Pál írja az első korintusi levélben, akkor Isten lesz minden mindenben. Gondolatmenetünk elején zsidó forrásokból idéztem, és egy kedves kis példa történetet, egy kérdés-felelet formát idéztünk és hallottunk. Most pedig, amikor elérkeztünk az első kérdésünk végére, amely Isten változandóságára vonatkozott, hadd idézek egy másik történetet, amely így hangzik. Történt egyszer, hogy egy filozófus egy köztiszteletben álló rabbival vitatkozott az örökkévaló miben létéről. A filozófus úgy vélekedett, hogy jól lehet bizonyítja néhány meggyőző érv az örökkévaló létezését, legalább ugyanannyi érv is létezik, amely tagadja azt. A filozófus egy idő után belefáradt. Te bölcsember vagy, mondta a rabbinak. Hogy nem hat rád az a sok-sok érv, amely az örökkévaló létezés ellen szól? A rabbi elmosolyodott, és ezt válaszolta, irigyellek. Irigyellek, amiért annyira leköt az örökkévaló léte, vagy nem léte, hogy éjjel-nappal ezen töröd a fejed, míg én mindig csak magam felől gondolkodom. Ezzel elváltak. A filozófusnak hízelettek a rabbi szavai, mindazonáltal zavarta, hogy kérdésére nem kapott választ. Ahogy telt múlt az idő, idősebb lett, öregedett, lassanként földerengtek előtte a rabbi szavainak valódi értelme. A rabbi tulajdonképpen megsértett, füstölgött magában. Azért töltöm minden időmet az örökkévaló léte fölötti töprengéssel, mert abban, hogy én létezzem, teljesen biztos vagyok, tehát mindössze egyetlen kérdés maradt számomra, hogy az örökkévaló létezik-e. A rabbi számára az örökkévaló létezése tény, az ő örök kérdése tehát az, hogy ő maga létezik-e, és ha igen, akkor miért? Kedves ez a történet, mondhatnám, hogy szellemes. Igen, ezek mi vagyunk. Mi vagyunk, akik megéljük a létet, amit kaptunk, és ezen töprengünk. Miért vagyunk? Létezek-e valóban? És jó irányba tartok-e, hogy beteljesítsem létem értelmét? Amiért az örökkévaló létbe helyezett, amiért nekem életet adott? Kérjük ezt, hogy célunknak megfeleljünk, és eljussunk hozzá az üdvösségre. A következő nagy kérdésünk éppen erre fog vonatkozni, hogy hova tartunk, hogy hol van az Isten. folytatásban tehát hangozik el a kérdés, amelyet próbálunk körüljárni, megközelíteni, választ keresni. Hol van az Isten? Istennek nincs helye, mert végtelen, de azt is mondjuk, hogy mindenütt jelen van. Ahogyan egy költő mondja, fenn is, fent vagy, lent is, len vagy, kívül belül mindenben vagy, mindenben be mégse zárva, mindenen kívül, ki nem zárva. Igen, Isten mindenhol jelen van, mennyben, földön és minden helyen. Vannak azonban szent helyek, ahol Isten jelenléte jobban kinyilvánul. Gondoljunk csak a templomokra. A templomokban is ott, ahol oltári szentség van. A szentségben ugyanis Isten természet fölötti élete rejtőzik. Katolikus keresztények számára tehát éppen ezért fontos, hogy közeledjünk az ő jelenlétéhez, akár úgy, hogy megállunk a kereszt előtt, és azt mondjuk, Urunk Jézus, vezess bennünket az Isten ismeretére. Mutasd meg nekünk az Atyát, imádkozzuk, kérjük az apostolokkal együtt. Az egyház tanítását így fogalmazhatjuk meg a kérdésünkkel kapcsolatosan. Isten mindeneket fenntart és kormányoz gondviselésével, amit teremtett, erejével megérint és átölel, üdvösen igazgat mindent. Szentírásból pedig idézzük Dávid Zsoltárát, a 139. Zsoltárt. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, hogy ülök-e vagy állok. Gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek, vagy ha pihenek. Minden utam világos előtted. A szó még nincs nyelvemen, slám, az Úr már mindent tud. Előről és hátulról közrefogsz, s a kezed fölöttem tartod. Csodálatos ezt tudnom, olyan magas, hogy meg sem értem. Hova futhatnék lelked elől? Hová menekülhetnék színed elől? Ha felszállnék az égig, ott vagy. Ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy. Ha felölteném a hajnal a szárnyait, és a legtávolibb partokon szállnék le, ott is a te kezed vezetne, s a te jobbod tartana. A Teremtés könyvéhez lapozzunk, 28. fejezethez, Jákob menekülése jeleneténél pedig ezt olvassuk az írásból. Jákob fölébredt álmából, és így szólt: valóban az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam ezt. Megborzadt is, azt mondta: milyen félelmetes ez a hely, valóban itt van az Isten háza, és itt van az ég kapuja. Amikor Jákob másnap reggel fölébredt, vette a követ, amelyen fejét nyugtatta, felállította emlékkőül, és olajat öntött rá. A helynek a Bétel nevet adta, azelőtt Lusznak hívták a várost. Jákob fogadalmat tett: ha Isten velem lesz, és védelmez az úton, amelyen most járok, s ad kenyeret ennem, és ruhát, amit felveszek magamra, és ha egészségben visszatérek atyám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő, amelyet emlékkül felállítottam, az Isten háza lesz, és mindenből, amit adsz nekem, hűségesen tizedet adok neked. Tizedet ad Jákob Istennek. Mindent akar visszaadni, miután fölfedezte, megértette, hogy Isten jelen van az ő életében. Mi magunk is azt mondjuk, ahol vagyok, ahol most ebben a pillanatban vagyok, aztán nem véletlen. Úton vagyok, cél felé tartok, és a célom az, hogy elnyerem az Istenben való élet teljességét. Ha szabad így mondani, hogy oda jussak, bár ez nem hely, ahol ő van, hogy vele legyek. Az első kérdésünk így hangzik: hogyan van jelen Isten a világban? Nem úgy, ahogyan akárki más, hanem isteni módon. Tehát úgy is mondhatnánk, hogy isteni módon van jelen a világban. És mindaz, ami a világon van, csak azért létezik, mert Isten jelen van benne. Teremti, fenntartja és kormányozza. És ha valamiben megszűnne az ő jelenléte, az megsemmisülne. Nem tudjuk azonban, hogy Isten miképpen működik a létezőkben, mert tevékenysége éppen olyan titok, mint ő maga. És a következő kérdésünk ebből következik, hogy egyformán van-e Isten mindenütt jelen? És mi egy különböző megjelenési módra utalunk, arra, hogy különbözőek az isteni jelenlét módjai. Nézzük csak az élettelen dolgokat. Azoknál tökéletesebb létezők a növények, mert Isten jelenléte bennük gazdagabb. A növényeknél magasabb fokon állnak az állatok, mert Isten működése bennük jobban kinyilvánul. Mindez csupán halvány nyomait jelzik Isten jelenlétének, az ember lelkében viszont már saját természetéből is megmutat valamit a Teremtő Isten. Azt mondjuk, hogy lelkünk az ő képét tükrözi. Tehát nem a nagy magasságokban, a csillagok között, nem az anyag mélységeiben, hanem saját lelkünkben találhatjuk meg és ismerhetjük föl leginkább az Isten jelenlétét. És ugorjunk a következő kérdésre, hogy hol van Isten leginkább, és hol van legkevésbé jelen. Isten jelenléte a legteljesebb az üdvözült lelkekben, leghiányosabb pedig a kárhozottakban. Csodálatos edénye az Istennek az ember lelke. A lét mérhetetlen gazdagságát be tudja fogadni. A kegyelem még arra is képessé teszi, hogy a sajátos Isteni életet befogadja, az Atya, a Fiú és a Szentlélek kölcsönös szeretetét. Itt a földön csíraszerűen, egy rejtetten, a mennyországban már nyilvánvalóan. Az üdvözült lelkekben is más és más azonban az Isten dicsősége. Kezdve az Úr Jézus szent emberségétől, a szentek között a legkisebbig, különböznek a dicsőség ékszerei. A kárhozott lelkekben viszont mintegy a hiánya által van jelen az Isten. Az ő elvesztése az a kárhozat. Annak az elvesztése, aminek birtoklására igényt és meghívást kapott az ember. A jelenlét legnagyobb hiánya abban a kárhozott lélekben van tehát, akit a legtöbbre hívott az Isten. Velünk ez ne így legyen. Ezt kérjük, legyen az ő jelenlét a legteljesebben jelen bennünk. Üdvözüljön a mi lelkünk. És a következő kérdésünk, az utolsó, ez a szentségi jelenlétre vonatkozik. A szentségi jelenlét Isten jelenléte Krisztus teste által. Azt mondtuk, hogy a templomban különleges módon van jelen az oltári szentségben, ugyanis ebben a szentségben Isten természet fölötti ereje rejtőzik. Krisztus Urunk emberségében az Istenség teljessége lakozik. Isten tehát az Úr Jézus emberségében közli magát a világgal a legtökéletesebb módon. Az Úr Jézus viszont többféleképpen jelent meg a világban. Jelen van a történeti valóságában, az emberi test törvényei szerint. Jelen van az egyházban, titokzatos módon, mint a fő a tagokban, mint az egész a részekben, mint az alkotó a műben, mint a jegyes a rájában. Krisztus történeti valósága tehát az egyházzal közli magát, és a közlés által van jelen benne Istensége által. Krisztus önmagát valósító, közlő funkciója az egyházban jelenti tehát a szentségi jelenlétet, amely a szentségekben, illetve a teljességében, az oltári szentségben valósul meg. A szentségi jelenlét legsajátosabb értelemben tehát az Úr Jézus, illetve Isten jelenlétét jelenti az oltári szentségben. Kérdéseket teszünk föl, hol van az Isten, változik-e az Isten, és befejezésül megköszönjük azt, hogy egy picivel is közelebb kerülhetünk hozzá, hogy megvilágosít minket. Így imádkozunk. Köszönöm Istenem a megvilágosítást, a jóra való indítást, de mindenek fölött személyes jelenlétedet és látogatásodat. Kérlek, add meg nekem a szemlélődés ajándékát, hogy mindig és mindenütt a te jelenlétedben lehessek. Mindenkit és mindent szeretetednek és irgalmadnak fényében láthassak, és hogy végül is én magam lehessek szerény világító jele a te jelenlétednek. Hálát adok neked, Istenem, mindazért, amit bennem műveltél. Vidd teljességre azt a te dicsőségedre, te, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Ezt kérjük, ezért imádkozunk, ezért adunk hálát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Virág József atyával.